Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket én is, és keressük is meg a kiinduló ige szakaszunkat Lukács evangélium a 12. fejezetéből, és olvasunk el egy hosszabb szakaszt, és hát meglátjuk, hogy tudunk az idővel gazdálkodni, hogy át tudnánk tekinteni együtt. Számunkra igen fontos, aktuális, és nyugodtan hozzáfűzhetem, hogy nélkülözhetetlen ígéket, amelyeket Jézus az övéinek mondott. Tehát Lukács evangélium a 12. fejezet, és mondom a verseket, a 32-től a 40. terjedő verseket. Tehát Lukács 12, 32-től a 40. terjedő verseket. Olvassuk el, és ezek így hangzanak. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és adjatok alamisnát. Szerezzetek magatoknak ójerszényeket, amelyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Legyen a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az úrukat várják, mikor jő meg a mennyegzőről. Hogy mihelyt megjő, és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogak azok a szolgák, kiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál, bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és eljövén szolgál nékik. És ha megjö a második körváltáskor, és ha a harmadik körváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudna a ház gazdája, mely órában jö el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek a fia. Mielőtt konkrétan ezekről az ígékről szólnánk, és megpróbálnánk elemezni, hogy ezek mit is mondanak nekünk most, akik de nyugodtan mondhatjuk, hogy a végidőkben élünk, de nagyon is a végén. Nagyon fontos, hogy néhány gondolatot szóljunk az előzményekről, hiszen ez az előzményekre épül fel, és annak a hátterén lehet ezt igazán megérteni. Gyakorlatilag a gondolatmenet az ugyanitt a 12. fejezetnek a 13. versétől indul el, ahol látjátok, hogy egy történetről van szó, és nem bánom, a gyerekek, ti is figyeltek ennél a történetnél, azért nektek is legyen néhány gondolat. Ugyanis ha olvassátok ott előttetek a Szentírás, akkor látjátok, hogy Jézus miközben tanított, akkor egyik testvér, a fiatalabbik testvér arra kérte Jézust, biztos ismertek a történetet, hogy ossza meg az örökséget, kérte Jézust, hogy beszéljen az ő bátyjával, aki a családban az elsőszülött fiú volt, hogy ossza meg a vagyonát, az ő részét. Tudjátok, az Ószövetségben úgy volt az örökség, itt azért már felnőtt testvérekről van szó, tehát nem a ti korosztályotok, hanem itt már felnőtt emberek vannak, akik örökölték a szülői részt. És ez a fiatalabbik testvér arra kérte Jézust, hogy beszéljen az ő bátyjával, hogy ossza meg a vagyont. És érdekes, Jézus, ugye elgondolkoztam rajta, hogy Jézusnak a magatartása miért ilyen elutasító. Olyan keménynek tűnik, nem? Amikor azt írja, hogy hát ki tett engem bíróvá köztetek, vagy ki tett engem osztóvá köztetek. Na most kicsit vizsgáljuk meg közelebbről, hogy miről volt itt szó. Figyeljétek meg, hogy Sátán ezen a fiatal emberen keresztül két csapdát is elállított Jézusnak, és nyugodtan mondhatom, hogy ezt a csapdát nekünk is felállítja örömmel és szívesen. Az egyik csapda melyik volt? Mire kérte Jézust? Hogy az örökölt vagyont, ugye tudjuk, hogy az első szülött az két annyi részt örökölt, mint az utána következő gyerekek, és ugye miért, milyen okból kérte ez a fiatalabbik testvér, hogy ossza meg a vagyonát, ami nem illetné őt meg semmiféleképpen, mert nem az övé. Nyilván azért, mert úgy gondolkodott, hogy asztal és sokkal jobban tudná forgatni, esetleg nem kótya vetélni el, mint a bátyja. Tehát ezek a megfontolások vezették ezt a fiatalembert, és az egyik csapda az volt, hogy szerette volna Jézust letéríteni arról a küldetéséről, amiért ő jött. Ő azért jött, hogy itt a földi vagyonokat ossza erre, arra, meg a marra, hogy itt próbáljon igazságot tenni. Sátán le akarta arról az útról téríteni, amiért Jézus jött. Emlékeztek, amikor fellépett, akkor azokkal az igékkel lépett fel, hogy elküldetett az Istennek országa, térjetek meg. Sátán az Isten országáról szerette volna Jézus figyelmét eltéríteni, hogy ezen a földön világi szempontok alapján intézkedjen. Ez volt az egyik csapda. A másik csapda pedig melyik volt? Hogy azt a törvényt, amelyet még ő adott Mózes által, hogy hogyan is kell az örökséget elosztani, Sátán megpróbálta rábírni, hogy bírálja felül, és most ő másképp döntsön. És innen érthető Jézusnak ez a visszautasítása, hogy azt mondta neki, hogy ki tett engem osztóvá. És olvassátok el, hogy mit írott Jézus, milyen kemény feddést mond ennek a fiatalabb testvérnek, és akik szintén így gondolkodtak, és hogy ettől óvta a tanítványokat is. Azt mondta, hogy meglássátok, hogy eltávoztassátok a terhetetlenséget. Hát Jézus ebben nem akart sem osztó, sem bíróvá válni. Hanem Jézus mit tudott tenni? Visszájára fordította az egész történetet, és ezt használta fel, hogy az embereknek az evangéliumra, a földi gazdagságról, a földi jómodról, az Isten országának a dolgaira irányítsa a figyelmet. És a következőkben pedig mondott egy példázatot, ha látjátok, hogy itt van a Biblia előttetek, mégpedig az úgynevezett bolond gazdagról szóló példázatot, amely szintén erre volt hivatott, hogy ezt magyarázza. Emlékeztek, hogy miért volt ez a gazdag ember, illetve miért nevezte Jézus balgának, bolondnak ezt az embert. Azt látjuk, hogy egy nagyon vagyonos, jómódú emberről volt szó. És azt látjuk, hogy éveken át rendkívül bőtermése volt. Szóval tényleg azt mondhatjuk, hogy az Isten megáldotta őt. És mire késztette ennek a gazdag embernek, a vagyonos embernek a gondolkodását? Mind gondolkodott ez az ember? Azon gondolkodott, hogy lebontja azokat a magtárakat, meg azokat a csűröket, amik vannak, és nagyobbakat épít. Ugye? Az jön ebből le, hogy még többet, még többet, még többet, nem elég forgatni a pénzt. Ez az ember, aki szintén zsidó ember volt, és ő is azt mondta, hogy várja a Mesiást, és várja az Isten országát, mint ahogy a többiek is várják. De hogy gondolkoztak ők? Ugye ebben a világban gondolkoztak az Isten országát illetően, mint hogy ezt ma is teszik emberek, És erre a földre próbált berendezkedni. És ő emberre így gondolkodott, hogy lebontom az én csűreimet, és nagyobbakat építek. Talán abból a célból próbált egy ilyen nagy befektetést tenni és kovácsolni, hogy segítsen az akkori munkanélküliségen, hogy mai szóval éljünk. Vagy hogy próbáljon könnyíteni, segíteni a szegény embereknek, hogy munkához juttatni őket és keresethez juttatni. Ez volt ennek az embernek a célja. Mi volt ennek az embernek a célja? Hogy sok javan van, és sok esztendő eltéve, és egyél így áll, én lelkem, helyezd magad kényelembe. Szeretném megkérni, hogy van ennek aktualitása, vagy nincs aktualitása. Bocsánat, hogy meghúzom az aktualitást, de az új 16%-os adóval azt gondolták, hogy majd ezt vissza fogják forgatni a jó módúak. Most hallottam róla egy riportot, senki nem fordít belőle vissza semmit. Felélik, még egy úszodát építenek, még egy jobb autót vesznek, saját egzisztenciákat javítják, épp úgy, ahogy itt olvastuk, hogy egyél lelkem, így el, helyezd magad kényelembe, sok javad van eltéve, sok esztendőre. Na ettől óv az Úr Jézus, és óvta a tanítványokat, és ha megnézitek, akkor itt már Jézus közvetlen a tanítványoknak mondja, a 22. versben, itt a példázat után, hogy mondta pedig az ő tanítványainak. Tehát ez már rögtön a 12-nek szól közvetlenül, és nyilván, hogy nem csak az akkori 12-nek, hanem a mindenkori tanítványainak is szól. És Jézus beszélt ezeknek alapján az alkodalmaskodásról. Ha megfigyelitek, végig arról van szó. Ti tanítványaim, ti ne alkodalmaskodjatok a holnap felül. Volt értelme ennek a gazdag embernek, hogy aggodalmaskodjon egy pillanatra is? Semmi nem volt. Szeretném megkérdezni, az volt a helyes magatartása részéről, hogy bontsa le a csűröket, és nagyobbakat építeni? Emlékeztek, hogyan rendelkezett az Úr a szegényekről, a mózási törvényekben? Úgy, hogy nyissa meg a gabonás zsákokat, meg a tárházat, és ossza, vagy hogy kellett betakarítani a termést? Emlékeztek? Az elhullott gabona fejeket ott kellett hagyni. Itt neki úgy kellett volna aratni a gabonáját, ami volt. Jó nagy széleket elhagyni. Mert bőven volt neki termése, hogy a szegény ember is ne állva sülve a sült galambot várja, kitátva a száját, hanem menjen el és tudja meg, hogy mit jelent dolgozni, megkeresni a mindennapit, menjen el. Ugyan földje nem volt, már szegény volt, de az Isten gondosodott ilyen mértékben róla, hogy menjen el, arassa le, gyűjtse be, csépelje ki, dolgozzon vele, hogy ő is így tudja ellátni magát. És azt látjuk, hogy ez a gazdag ember nem így gondolkodott. Az utolsó szemig összeszedni, és az utolsó szálig learatni, hogy begyűjteni a csűrökbe. És Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ha ezt látjátok, ti akkor se aggodalmaskodjatok. És most szeretnék rátérni a felolvasott ige szakaszra ezeknek a hátterén, hogy Jézus mit is akart ezekkel mondani, csak egy pillanat megkeresem, hogy hol is tartottam, igen, megvan, hogy tehát Jézus az övéit bátorította és erősítette, és azt mondta, hogy ha ezt látjátok, akkor ne féljetek, ne rémüljetek, meg ne féljtek kicsi nyáj, még ha ti, akik így gondolkoztok, kicsik is vagytok, de ti másképp gondolkozzatok. ti ne a földi síkon, földi sík szerint, ne ez a világ szerint gondolkodjatok, hanem az szerint gondolkodjatok, hogy tetszett a ti atyátoknak, hogy készítsen néktek is, hogy néktek adjon országot. Maradjunk most itt ezeknél a gondolatoknál, hogy miről is szólt itt Jézus. Ezt a kicsiny szót szeretném előtérbe helyezni, és ezzel kezdeni, mit jelent ez, hogy kicsiny? Ne félj, te kicsinyáj! Mire utalhat ez a szó, hogy kicsiny? Mondhatjuk azt, hogy két jelentéssel is bír. Az egyik jelentés, emlékszünk Salamonnak az uralkodásának az elejére. Emlékeztek, amikor az Úr megjelent neki, és azt mondta, hogy kérjél tőle, amit akarsz. Emlékeztek, hogy Salamon mit mondott erre? Azt, hogy milyen vagyok? Hogy kicsiny vagyok, hogy kisgyermek vagyok. Nem tudok kijönni, és nem tudok bejönni. Adj azért értelmet és bölcsességet, hogy irányítani tudjam ezt a nagy népet. Akkor mit is jelent ez a kicsinység? Azt, hogy érezze az ember az ő kicsinységét. Érezze az Isten nélkül az ő gyengeségét, az ő erőtlenségét. Hogy semmi. Különösen akkor, ha az Isten országának az elnyeréséről van szó. Aztán egy másik történetre is csak röviden hívnám fel a figyelmet. Ezek biztos emlékeztek arra, amikor az Úrhoz hozzámentek a gyermekek Jézushoz, és tanítványok el akarták tiltani tőle. És akkor az ölébe ültek, a kezébe vette őket, emlékeztek a történetre. És amikor el akarták a tanítványok tiltani, akkor mit mondott Jézus nekik? Ott volt egy kisgyermek, odaállította középre, és mit mondott nekik? Ha nem lesztek ilyenek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Megnéztem, vannak olyan fordítások, amelyek a kicsiny szót csecsemőnek fordítják. Mindenféleképp úgy gondolom én, úgy értettem meg, hogy a gyermeki, a kicsiny lelkületről van szó. A másik jelentése pedig utal a mennyiségre, utal a létszámra, utal arra, hogy az Isten népe, ez egy kicsi nyár, kevesen vannak. És ehhez is hadd említsek meg Jézusnak két példázatát, mégpedig nagyon jól emlékeztek, azért is csak így emlékezett, de emlékezetből a széles és a keskeny útról szóló példázatát biztos ismeritek. Hogyan szól a széles útról szóló példázat? Hogy széles az az út, és tágas az a kapu, és ez hova vezet ez az út? Ez a kárdotra visz. És keskeny az az út, és szoros az, szűk az a kapu, amely az életre visz, és kevesen járnak rajta. És nyugodtan bízvást mondhatjuk, hogy mind a kettő helytálló. Jézus tehát azt mondta, hogy akár az aggodalmaskodástól van szó. Arról, ha azt látjátok, hogy a másik embernek nagyon jól megy ezen a világon, sok javai vannak, emiatt se aggódjatok, emiatt se féljetek. Amiatt se féljetek, ha kicsiny vagytok, gyermeki lelkületek van, sőt, azt kell, és hogyha kevesen vagytok, attól se féljetek. Mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Menjünk a következő gondolatra, mit jelent az, hogy tetszett a ti atyátok? Gondolkozzunk ezen egy kicsit, hogy mit jelent ez, hogy tetszett. Mi az, ami tetszett a ti atyátoknak? Mit gondoltok? Mi az, ami tetszett a mennyei atyának? Ugye, vannak a görög azt írja, hogy tetszéssel fogad, és helyesel. Mi az, amit az atya tetszéssel fogadott, amit helyeselt? Nyilván, ha arról van szó a következő mondatban, hogy országot készítsen, akkor ennek a módját, nem? Ennek a módját helyeselte. Csak beidézni szeretném szintén, mert minnyáján jól ismeritek János 3:16-ot, hogy úgy szerette a mennyei atya ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, az el ne veszem, hanem örök életre legyen. Mi az, ami tetszett a mennyei atyának? Az ember megváltás. Erről van szó. Tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Milyen áron lehetett ez az ország? Milyen áron adhatta oda? Úgy, hogyha elküldi az ő egyszülött fiát erre. Könnyű lehetett ez a mennyei atyának? Szeretném megkérdezni, hogy ő nem szenvedett, már akkor is, amikor a megváltási tervet létrehozták, és mielőtt életbe lépett ez a megváltási terv, és hadd olvasok ezzel kapcsolatosan néhány gondolatot, már sok mindent felírt, amit magamnak, tehát az időnk mindig halad előre, hogy mit olvasok itt a 46. oldalon a megváltás terve című fejezet pátriárkák és proféták. Azt olvasom. Jézus atyánál közben jár tehát a bűnös érdekében, mi alatt a menny serege kimondhatatlan részvétel figyelte, s feszülten várakozott az eredményre. Sokáig tartott ez a titokzatos megbeszélés a békesség tanácsa az ember álbokott fiai érdekében. A megváltási terv már a föld teremtése előtt létezett. Mert hiszen Krisztus a bárány, aki megöletett a világ megalapítása óta. Mégis a világegyetem királya is küzdött önmagával, hogy fiát a bűnös emberiségért halálra adja-e. Ó, a megváltás titka! Isten szeretete egy olyan világ iránt, amely őt nem szerette. Ki értheti meg a szeretet mélységeit, amely minden értelmet felülhalad. Az egész örök életen át halhatatlan, értelmes lények, akik törekszenek-e felfoghatatlan szeretet titkát megérteni, csodálattal és imádattal borulnak le előtte. Isten Krisztusban nyilatkozott meg, s megbékéltette a világot önmagával. Az embert a bűn annyira lealjasította, hogy lehetetlen volt számára saját erejéből Istennel összhangba jutni, kinek a lénye a tisztaság és jóság. Miután azonban Krisztus az embert a törvény átka alól megváltotta, adhatott neki isteni erőt, amely egyesülhet az ember erőfeszítésekkel, így lehetnek Ádám elbukott gyermekei alázatos bűnbánat és Krisztusba vetett hitáltal ismét Isten gyermekeivé. Tetszett a ti atyátoknak. Krisztus áldozatáról van szó. Krisztus nézett szembe helyettünk, értünk, a kereszten, az ürességgel, a semmiséggel, a semmivel, a sírral, a bűn zsoldjával, a kárdozatnak a halálával. Krisztus életünk emeltetett fel. Itt nem másról van szó, hogy ami tetszett a mennyei atyának, Krisztus golgotai áldozatáról. Az embernek a megmentésről, az embernek a megváltásáról. Tetszett a ti atyátoknak, tetszett, hogy még ilyen áron is, még az ő fia odaáldozása árán is néktek adja az országot. Hogy tekintünk mi erre az országra? De hogy tekintünk a mi mennyei atyánkra, aki ezen az áron is Jézus mondta, hogy néktek adja az országot? Van-e valami akadálya Isten részéről, hogy bármelyikünk, de bárki ember fiának az országnak a részese legyen? Nem tett meg és nem tesz meg mindent az Isten, hogy nékünk adja, neked, mindannyiunknak, nékünk adja az ő országát. Mennyire vágyakozunk erre az országra? Kívánjuk ezt az országot? Főleg most, amikor azt mondhatjuk, hogy mi nagyon közel vagyunk ehhez az országhoz. Így olvastuk, hogy ne féljtek kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. A következő gondolat, hogy odaadja. Tehát, hogy adja. Ez annyit jelent, azt jelenti, hogy oda ajándékozza. Vagyis, hogy ajándékba adja. Szeretném megkérdezni, bárki emberfia érdemből megkaphatja ezt az országot. A mennyei atya az ő egyszülött fiának az áldozata árán, az ő vérén megváltott áldozata árán adja nékünk ezt az országot. Azt mondja neked, nekem, minnyájuknak, ajándékba adom. Mi a mi feladatunk ebben? Mi a mi részünk ebben? Mit olvastunk itt? Hogy az ember együttműködve az, Isten erejével, alázat, töredelmes, bűnbánó szív, hogy én igen akarom ezt az új országot, és elfogadom azt az ajándékot, amit adtál. De haladnunk kell tovább, mert még jó néhány vers van vissza. Noha kétségtelen tény, hogy azért időztem ennél egy picit többet, mert ez határozza meg a következő verseket. Ez határozza meg a hívő, a keresztény embernek az Isten országába való vágyódását, az önazonosságát, az identitását, hogy miért is hívő, miért is keresztény, miért is él ebben a világban. Nem azért, hogy önmagának éljen, nem azért, hogy ennek a világnak éljen, hanem azért, hogy már ezen a földön megértve Krisztus áldozatát, hogy mit is adott neki a mennyei atya Jézus Krisztussal, hogy az egész mennyet kiürítette az emberért. Hogy ez megragadja az embernek a gondolkodását, az ő egész szívét és lelkét átjárja, az Isten végtelen szeretete, hogy vágyakozást ébreszten az Úr az embernek a lelkében, az ő országa után. A következő ígeit Lukács 12.33-ban hogy kezdődik? Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Na ez mit jelent? Szeretném megkérdezni, azt mondja az Úr ezzel, hogy adjuk el, számoljuk fel, amink van. Számoljuk fel a házunkat, a lakásunkat, az autónkat, az eddigi szerzeményünket, és osszuk szét, adjunk alamizsnát. Ez jelentheti ez? Ugye biztos, hogy nem. Hanem most emlékezzünk vissza, és ezért mondtam el az előzményeket, a két testvérnek a történetet, meg a bolondgazdagnak a példázatát, mert ide kell beilleszteni ezt. Mert hogy mi az, amit el kell távoztatni? Mi az, ami útba van ennek az Isten országának? A telhetetlenség, az e-földi gondolkodás, Sátán a földi jóléttel, a földi gazdagsággal szeretné az ember figyelmét elvonni az Isten országától. Tehát azt akarom elmondani, hogy itt arról van szó, hogy azt kell felszámolni, ami torlaszként elzárja az utat az Isten országa elől. Vagyis figyeljétek meg a gondolkodást. Mert ez a bolond gazdag és még a testvér is, és a fiatalabbiki testvér is még a tervezés időszakában volt. Még nem hajtotta végre. Csak így olvastuk a példázatban, hogy így gondolkodott, nem? Úgy gondolkodott, hogy lebontom az én csüreimet. Úgy gondolkodott a másik, hogy oszd el a vagyont, és én azt majd jól tudom forgatni. Jézus ettől a lelkülettől óvott. És azt mondta, hogyha ezen felül valamitek még van, amivel lehet sáfárkodni, azzal bölcsen sáfárkodjatok. Nyilván, hogy az Úrnak a művére, amit lehet. Adjátok el, amitek van, adjatok alamisnát. Mit jelent ez, hogy alamisna? Nagyon-nagyon meglepődtem ezen, és szeretném nektek csak egy pillanat, mindjárt meg is találom. Igen. Az alamizsna szó jelenti ezt, hogy részvét, szánalom, könyörületesség és jótékonyság. Mi az alamizsna? Mi az, amit adni kell? Részvét, szánalom, könyörületesség, jótékonyság. Szükség van erre. És most figyeljétek meg a kontrasztot, az ellentétet. Az, aki úgy gondolkodik, hogy még többet és még többet, abban melyik lelkület lesz úrrá? A kizsákmányolás, az elnyomás, a rabszolgaság, és mennél többet a munkaerőnek az árából, mert hát csak azzal lehet spórolni, hogy mennél kevesebb bért fizetni ki. Csak ezen lehet spórolni, máson nem lehet spórolni. Ez a gondolkodás, ez nem áll szemben ezzel a könyörület lelkületével? Értitek, Sátán, hogy fogja, hogy ejti fogságba ezt a világot? De ne felejtsük el, hogy Jézus azt mondta, hogy először is az én tanítványaimnak mondom ezt. Nektek mondom ezt. Ne jellemezzen benneteket. Ez a lelkület. Ezt távoztassátok el. Eltávoztassátok a teletetlenséget. Még többet és még többet. Meggazdagodási vágy. És ezek a nemes erkölcsi értéket eltompítják. És az ember lelkében elnémítják, háttérbe szorítják, és nem marad más hátra, mint a kizsákmányolás. Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Ez akkor így már érthető. Menjünk tovább. Mi van a következő mondatban? Szerezzetek, mit? Erszényeket. Vagyis azt mondhatnánk, hogy két erszényről beszélhetünk, nem? Van egy olyan erszény, ami megavul, elkopik, megeszi a rozsda. És van egy másik fajta erszény, én ezt neveztem régi erszénynek, és neveztem új erszénynek. Megnéztem az erszénynek az eredeti jelentése, pénzes zacskó. Tehát amiben van az embernek a vagyona, van a kincse. Vannak az értékei, van az ő kincses ládikója. Azt olvastuk, hogy szerezzetek magatoknak erszényeket. Na még, bocsánat, még a szerezzetek szó is. Mert ugye arra gondolhat az ember ennél a szónál, hogy ez van, csak valahogy el kell venni, valahogy meg kell szerezni. Hát ez a szó itt azt jelenti, hogy tesz, cselekszik, csinál, készít, létrehoz, alkot, terem és a többi. Vagyis magának kell létrehozni, magának kell megcsinálni, magának kell megalkotni. Készítsen, legyen részese az új erszénynek. Nos tehát, kétféle erszény, kétféle pénzezacskó. Melyik lehet az első, amelyik megavul és megeszi a moly? Nagyon röviden, újból vissza szeretném, hogy emlékezzünk az előzményekre. A fiatalabbik testvérnek a gondolkodása, és a bolond embernek a gondolkodása. Vagyis az evilág szerinti gondolkodás. Ez lehet a régi erszény? Biztos, hogy ez. Mi lehet az új erszény? Az, amit olvastunk az előző 32. versben, hogy tetszett a ti atyátoknak, hogy még azon is az ár, még annak az árán is, hogy odaadja a megváltót, érettünk, még azon is az árán tetszett, hogy néktek adja az országot. Vagyis akkor mi ez az új erszény, mi ez az új pénzes zacskó? Krisztus áldozatából fakadóan megváltozott új élet. Ez az új erszény. milyen értékek vannak ebbe a pénzes zacskóba, az újjászényben? Elfogyhatatlan kincsek a mennyeknek. Nos, azt hiszem, hogy nem kell ehhez több kommentár, nem? Az evilági gondolkodás, az evilág szerinti élés a régjelszény. Az újjászény pedig az Isten szerinti, az Isten országa szerinti gondolkodás. Ez a gondolkodás, amint mondom, mert mint az evilág szerint, a régjelszény szerint való gondolkodás, nem csak az embernek önmagára veszélyes, és ezt ismételni, amit az előbb mondtam, hanem a másokra is, hiszen elveszti az alamizsna osztásnak a lényegét, a könyörületet, a szánalmat, az igazságot. Ennek az embernek, bár Isten szeretni az ő országát adni, nem adhatja. Mert Jézus azt mondta Pilátusnak, amikor kihallgatta, hogy az én országom nem-e világból való. Mire van szükségünk akkor, Lukács 12.33, új erszényekre, új pénzezacskóra, olyan erszényekre, amelyek meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincseket a mennyeknek országába. Vagyis mire van szükségünk? Megtérésre, megújulásra, a gondolkodás megváltozására, az új életben való járásra van szükség. Úgy is mondhatnánk, az Isten országa szerinti értékrendre. Az új életnek, az új életet pedig új tartalommal kell megtölteni. Nem mindegy, hogy mi van a pénzezacskóban. Új tartalommal megtölteni. Új erszény, a megváltozott, az Istenhez megtért új embert ábrázolja. Aki már kezdi érteni, mibe is került, mi volt annak az ára, hogy ő új emberré válhassék, új ember lehessen. Tovább kell menjünk a következő vers, a 34. vers. Kell-e magyarázat ehhez a vershez ezek után? Mert ahol a ti kincsetek, így van ez. Így van ez. Ezeknek a hátterén még sokkal inkább így van. Amire mi, ahol van a mi kincsünk, amiért teszünk, amiért dolgozunk, amiért alkotunk, arra-falra tesszük rá az életünket. A fiatalabbik testvér is, meg a bolond gazdag is Mesiás váró ember volt, nem? Várta az Isten országát. Csak éppen nem úgy, csak éppen a régi elszény szerint. Ahol a ti kincsetek, ott van a szívetek. A kincsnek a jelentése az a készlet, vagyon, kincsestár, kincsesláda, raktár. Az Isten országáért dolgozunk. Ott van-e a mi szívünk, ott van-e a gondolkodásunk, és ott vannak az Isten országban a mi raktáraink. Nem csak, hogy oda gyűjtünk, hanem, hogy onnan gyűjtjük az erőt is. Viszont. De tovább kell mennünk, mert hogy a következő vers is nagyon-nagyon lényeges, nagyon-nagyon fontos, és nagyon komoly, és időszerű üzenete van. Hogy hangzik a következő vers, a 35. Legyen a ti derekaitok felövezve, és szövérnekeitek meggyújtva. Ismét két hatalmas jelkép, nem? Az előbbiekből következik. Az előbbiek adják meg a deréknak a felövezését, a munkára való készenlétet, és hogy a szövétnek az meg legyen gyújtva, vagyis világítson. Mit jelent a deréknak a felövezése? Ezt ismeritek ugye már a zsidó szokásokból. Hogy álltak neki dolgozni a zsidó emberek? volt a hosszú köntösük, fölemelték, ővel megkötötték, testhez szorították, és már rögvest készen voltak a munkára. A másik, a szövjeteknek a megjutás, az szövjetnek az mi? Az olajjal működő lámpás, mécses. Szeretném megkérdezni, hogy mikor kell a munkához fény, világosság? Sötét van. Sötét az nem jelkép a Szentírásban? Kit jelkép ez a sötétség? Kinek van nekünk küzdelmünk? Efézus 6, emlékeztek, 13, 14. Ugyan fölé, vegyék fel az Isten minden fegyverét, ugye? Bernát Pali testvér tartott egy igehirdetést, meg valamikor talán én is, hogy megállassatok az ördög minden ravasságával szemben, mert kinek, ki ellen van küzdelmünk? Az élet sötétség virágbírói ellen, akik a magasságban vannak. Két idézet még, de sokat lehetne idézni. Mind a kettőt ismerjük. János evangéliuma első fejezet. És az élet megjelent, maga Jézus Krisztus, de az övéi nem fogadták be. A világosság megjelent, de a sötétség nem fogadta be. És Ézsaiás 61:2, mit írott az ige, emlékeztek? Kelj fel, világosodjál, mert sötétség borítja a földet, és éjszaka a népet. Mit jelent az, hogy a szövétnek meg van gyújtva? Mi a szövétnek a Bibliában? Már meg is mondtam, mit jelent. Zsoltár 119, 105, ha jól emlékszem. Így van, pontosan, és ösvényemnek világossága. Vagyis, mit akar itt ezzel mondani Jézus? Hoppá, majd még egy, elment az idő. Délután beszámoló lesz a küldött értekezletről. Jó. Tehát csupán azt szeretné, na hát muszáj felolvassam hiába. Bárhogy is akarnám, nem el felolvasni, nem megy. Mert hát része az ige hirdetésnek. Tehát magáról a sötétségről, hogy Jézus, amikor erre a földre jött, sötétség volt. Ugye ezt olvastuk János 1-ben. Azt olvasom, hogy mikor Krisztus eljött erre a világra, sötétség borította a földet, bocsánat, 7-A kötet, látjátok, 91. oldal. Éjszaka borította a népeket. Isten élő szava gyors ütemben vált hold betűvé, Isten halkszelít hangját csak olykor a legbúzgóbb Isten tisztelők hallották. Eltemették azt a papok hosszas, cikornyás magyarázatai, kivehetetlenné és bizonytalanná tették azt, ami a legegyszerűbb és a legérthetőbb volt. Nem olvasom végig. Mi is a sötétségnek a forrása? Honnan ez a sötétségnek a forrása? Amikor az Isten beszéde, az Isten ígéje holt betűvé válik. Nézzétek meg, mennyi szerepet szánnak a keresztények az Isten ígéjének. Mennyi? Még a szövétnekről nem akarok most, vagy nincsenek a sötétségről többet beszélni. De a magáról az égő szövétnekről. Mi az, ami táplálja a lámpást? Az olaj. Már olajmécsestről van szó. Mi annak a jelképe? Hogyan is világít a Szentírás? Által hogyan világítunk? Úgy, hogyha a Szent Lélek mit csinál az Isten igéjével? megvilágosítja a szemeket, megvilágosítja az elvét. De a szívünkbe vésés által, ami történik a jellemünkkel, megváltozik. Vagyis ha az alapigénél maradunk, új elszényé válik. A Szentlélek az igen megszentelő erejével vési a szívbe az igazságot, és az ember jelleme ezáltal változik meg, és lesz hasonlóvá Jézus jelleméhez. Szeretném megkérdezni, hogy az ellenség mennyiben van ezzel, mennyire van ezzel tisztában. Szerintem tökéletesen. Tökéletesen. Mi a célja akkor ezek hátterén? Különösen az Isten népével, hogy az Isten népe számára az Isten igéje holdbetűvé válik. Hogy tudja ezt elérni? Hogy azt mondja, hogy ti Isten gyermekei vagytok, jól van ez így, de nem kell ezt az igét annyit olvasni. Annyi minden más van, amit lehet csinálni. Nem? Elvonja a figyelmet, felhasználja az időnk, ezzel és ezt csináljátok, meg azt csináljátok, és észre se vesszük. Tehát elvonni a figyelmet az igétől. Vagy, ez az egyik, elvenni valamilyen formában az emberektől az igét. A második, hát ha olvassátok is az igét, de nem kell azt úgy elhinni, ahogy le van írva. Nem kell azt komolyan venni. Nem biztos, hogy úgy van az. Azt másképp is lehet érteni. A benne való hitet rombolja el az emberbe. Hatalmas mind a két munka. A lényeg az, hogy elzárja a fényforrást, hogy az Isten élő igéi holdbetűvé válnak. Van egy kis figyelmetek? Még van? Tudtok figyelni egy kicsit még? Tudtok, jó. De tovább kell mennünk, mert erről még lehetne szólni, de a következő verseknek ez az a alapja. Muszáj volt erről beszélni. Ez az alapja. Mert a következő versek miről szólnak? Hogy boldog az a szolga, amikor az ő ura hazajő, így munkába talál, hogy mihelyest megjő, zörget, megjő, megnyitja az ajtót. Miről van itt szó? Hogy a vőlegény honnan érkezik? Hogy kell ezt érteni, hogy a mennyek zörüljön? Hogy kell ezt érteni? Mikor kezdődött el akkor a mennyegző? Egy kis visszaemlékezés. Egy kis emlékeztető. Használjuk azt a szürke állományt. Ne haragudjatok érte, hogy már dél van, és hogy mondod, Juliska? 1844 őszén, pontosan így, a 2300 éves profécia lejártával. Mi ennek a mennyegzőnek a lényege? Hogy Krisztus bement a szentek szentjébe, és közben járói főpapi szolgálatával mit tesz? Vizsgálati ítélettel. Elkéri a mennyei atyától az ő nyáját. Tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Az ország adása nem lett befejeződve még a kereszttel és a feltámadással. Semmivel sem kevesebb a jelentősége ennek Krisztus közbenjárói szolgálatának. És mihelyest visszajön, zörget. Zörget egyrészből, zörget a szívünk ajtaján, bebocsátást kér. Másrészt pedig zörget a proféciákkal, hogy nagyon közel van már. Néhány gondolat még, és akkor befejezném. Miért is fontos ez a készenlét? Mert tudják, hogy pontosan mikor fog visszaérkezni a mennyegzőről? Biztos? Nagyon biztosak vagytok benne? Örülök neki. Így is biztos vagyok benne. Tehát hányadik őrváltáskor jöhet? Hány őrváltás szokott le lenni egy éjszakán? Nem tudom, emlékszünk rá, Misi. Négy. Négy őrváltás. És tudjuk, hogy melyikben? Nem. Megjöhet az elsőben, de megjöhet a másodikban, a harmadikban. Változtat-e ez azokon az embereken, akiknek a derekuk fel van övezve, és a szövétnek meg van gyújtva, hogy, hogy melyik őrváltáskor jön? Miért?
Már
készen vannak. Hogyan vannak készen? Hogy az íge megszentelő hatása elvégezte a szívükben a munkát. Jézus jelleméhez váltak hasonlóvá. És most erre már nem térünk ki, nem is írtam föl, csak nagyon-nagyon fontos, és szintén ugyanilyen meghatározó, mert itt, ahol mi befejeztük ez a történet, nem fejeződik be, hanem végigfut a fejezetnek a végéig, csak ezt megemlíteném, ha fordítotok a Bibliátokon, meglátjátok, hogy ott pedig melyik példázatot mondja el, és melyik példázattal zárja be? A hű és gonosz szolgának a példázatával. Vagyis Jézus azt mondja el, hogy nem mindenki bölcs szolga. Nem mindenki fogja, aki Isten népének vallja magát. Nem mindenki fogja a derekát felövezni, a szövét nekem meggyújtva legyen. Bár mind a tíz szűz kimegy a vőlegény elé, de csak ötnek van tartalék olaja. Hogyan is foglalhatnánk össze, mit is mondhatnánk a végén zárszóként? Csak szeretném a 34. verset idézni, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. És arra kérlek benneteket, hogy forgassunk, vagy bennünket, hogy forgassunk és gondolkozzunk ezeken az igéken, mert hogy ez adja a készenlétet, hogy legyen az itt derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. És a Jóisten segítsen meg bennünket, hogy mi így tudjuk várni azt az országot, amelyet a mennyei Atya ad nékünk, az ő ingyen kegyelméből ajándékba, Jézus áldozata által. Amen. Ő égi Atyánk, az Úr Jézus nevében mély hálával a szívünkben és alázattal jövünk hozzád, hogy megköszönjük a te ígédet. Köszönjük néked azt, hogy az ige mindig reménységet ad. Te ígéd által mindig bátorítást adsz nekünk, hogy ne féljünk. Mikor annyi gond, annyi probléma, annyi nehézség, annyi megoldásra a váró feladat szakad a nyakunkba, hogy az ember sokszor nem is lát ki belőle, és nem is tudja, hogy mit érő legyen, vagy már induljon el. A te ígéd bátorít bennünket is. Erősít, megvigasztal, reménységet ad. És ott van a drága bátorító íge az üzenet, hogy ne félj. Milyen könnyen és milyen hamar félünk. A körülményektől, a nehézségektől, az aggodalmaskodástól, és annyi minden van ezen a földön. Valóban érezzük, hogy vándorok és jövevények vagyunk ezen a keskeny úton. De köszönjük, égi Atyánk, hogy megérthettük azt, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy nem hagysz bennünket semmi mi bűneinkben elveszni, sem az, hogy sötétben botorkáljunk, hiszen adod a te ígédnek a világosságát. Adtál nékünk világító, égő szövét neked a lelkünkben. Adtál nékünk, hogy új elszényé válhatunk, egy megváltozott, egy új életre törekedhetünk, amely alkalmas a vele való találkozásra, és alkalmas arra az országra, amelyet oly sok szeretettel készítettél nékünk, és még oly sok emberre. Kérünk arra, hogy segítsél meg bennünket, hogy készen találjál, hogy vigyázva találjál bennünket. Hogyha az első, vagy a másik, vagy harmadik, vagy negyedik őrváltáskor jössz, akkor is vigyázva találj bennünket. fellövezett derékkal is, égő szövérnekkel, az Isten élő, világító ígéjével a mi szívünkben. Hiszen látjuk azt, hogy mennyire borul sötétségbe ez a világ, mennyire nem ismer téged, és mennyire a feledékenység homályába merültél. De te adtál egy népet, amelyet te hívtál el, és te különítetted el, hogy világító fákjaként világítson ebbe a világba. És látjuk, Urunk, minden nyomorúságunkat. Látjuk minden bűnünket és nyavajánkat, hogy mennyire gyenge ez a fény, mennyire pislákoló. De milyen jó, hogy ott van az a drága reménység az ígében, hogy ezt a gyenge, megrepett nádat nem töröd el, és a pislákoló gyertya belet te nem oltod ki, hanem sokkal inkább erőt hasz a te szent lelked vezetését. Bárcsak a te szent lelked elvégezni a mi szívünkben a munkát, mind a korai esőt felkészítve a késői esőre, mind pedig részesítve abban az áldásban, amely majd felövezi a mi derekunkat, és munkába fog állítani, amiként a tanítványokat is a korai időben munkába állította a Szentlélek. Kérünk arra, hogy használj fel jó eszközül a szent kezedben, hogy be tudjuk tölteni azt, amit énekeltünk is, hogy ó Sion, ébredj és tölts be küldetésed. Kérünk arra, hogy te hassad át a mi szívünket és lelkünket, hogy mi vágyva vágyakozzunk arra a boldog reménységre, amikor a mi drága megváltunk, értünk visszajön. Kérünk, hogy adjad minden napon ezt a drága vigasztalást, hogy reménységgel tekintsünk az ég felett. És kérünk arra, hogy hallgassál meg, és a szombatnap további részét is tárgyad meg a mi számunkra, a te nagy kegyelmedből, az Úr Jézus érdeméért.